Istenek igéjét, aminek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetet hirdetni kívánom közöttetek. Mózes első könyv, második könyvéből olvasom a 13. fejezet 17. versétől a 14. fejezet végéig. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. József tetemét is magával vitte Mózes, mert ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait. Bizonyosan gondja lesz rátok Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet is magatokkal. Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pi-Hahirót előtt, Migdol és a tenger között Baál-Cáfon előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták: mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból. Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit. 3 ember volt mindegyikem. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait, Izrael fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. Az egyiptomiak tehát üldözték őket. A fáraó minden lova, harci kocsia, lovasa és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak, Pi-Hahirótnál Baál-Cáfonnal szemben. A fáraó közeledett. Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták: nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk, miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek: ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazan menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsiain és lovasaim. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasaim. Akkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Mózes pedig kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról, balról falként állt. Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova, harci kocsija és lovasa is. A hajnali őrségváltás idején rátekintett az Úr a tűz és felhőoszlopból az egyiptomiak táborára, és megzavarta az egyiptomiak táborát. Akadályozta a harci kocsik kerekeit, és nehezen vonszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak, meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az Úr az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe, egy sem maradt meg közülük. Izrael fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz falként állt jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom hatalmából, és látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tenger partján. Amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat, hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek. Kedves testvérek, ahogy az Egyiptomból való kivonulásról olvastunk hétről hétre, azt érezhettük végre, hogy vége a fáraó hatalmának. Oda jutottunk el, hogy vége a szolgaságnak, és egy új élet kezdődött. Isten a tizedik csapással sújtva Egyiptomot megtörte a fáraó szívének keménységét, a fáraó kikergette Izraelt az Egyiptom földjéről, és végre itt a szabadság. Ahogy olvastunk erről, azt is láttuk, hogy Isten közben rendelkezéseket ad a népének, hogy hogyan fogják majd minden évben megünnepelni ezt, hogyan fognak minden évben emlékezni arra, hogyan fogják átélni azt évről évre, hogy az Úr kiszabadította őket a rabszolgaságból. Nyilvánvaló tehát, hogy nem olyan szabadulás történt, ami egy ilyen ideig, óráig való dolog. Nyilvánvaló, hogy Izrael nem arra készült, hogy most megszabadultunk a fáraótól, a haláltól, az elnyomásból, a rabszolgaságból, ideig, óráig szabadok vagyunk, aztán majd megint kezdődik a dolog előről. Teljesen szabadnak érezték magukat. És egyszer csak minden megváltozik. Mert a legyőzöttnek hit fáraó új erővel jelenik meg, hogy egy újabb csapást, egy végső csapást mérjen azokra, akik eddig őt szolgálták, akik most az Urat akarják szolgálni. És ebben a történetben azzal kell Izraelnek szembenéznie, hogy ki az erősebb, ki a hatalmasabb. A bibliai nyelven kinek van erősebb karja, ismerjük a Skander nevű játékot, ez pont így néz ki, hogy amikor már valaki majdnem győzött volna, mert nagyon erős, akkor az utolsó pillanatban megfordul a helyzet. Legyen ez a kép előttünk, kinek van erősebb karja, ki győz ebben az összecsapásban. Persze nekünk könnyű megválaszolni a kérdést, ugye, több ezer évvel a Vöröstengeri kivonulás vagy átvonulás után, hogy hát persze, hogy Istennek van az erősebb karja, hát nyilvánvaló, Izrael megszabadult. De amikor valaki benne van ebben a helyzetben, amikor Izrael ott áll ebben a helyzetben, akkor ez egy próba számára, a hitnek és a bizalomnak a próbája. Ugyanúgy, amikor mi, akik szánkkal megvalljuk, hogy Isten a szabadító, de amikor belekerülünk egy olyan helyzetbe, ahol bekerítetnek érezzük magunkat, ahol nincs út, akkor nem olyan egyértelmű, hogy kinek van erősebb karja, hogy kié az utolsó szó, hogy ki fog győzni ebben a helyzetben. Isten, vagy pedig a bűn, az elnyomás, a gonosz. Mert a legyőzöttnek hit ellenség feltámad. Azt olvassuk, hogy Isten, miután kivonult Izrael Egyiptomból, vezeti az ő népét. Nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban megy vele. Izraelnek szinte tapinthatóan, láthatóan ott van Isten jelenléte. Ugye a felhő és a tűz az Ószövetségben Isten jelenlétének a képei, a szimbólumai. Annyira valóságos, hogy mennek ezen az úton, és ott látják az élen Istent, aki vezeti őket. Ha nappal van, egy felhő megy előttük, ha éjszaka van, egy világító tűzoszlop megy előttük. Isten egészen valóságosan velük van. Maga mögött hagyták az ismertet, ami nyomorúságos volt, elindultak az ismeretlenben, amiről semmit nem tudnak, de Isten megfogható módon velük megy. Annyira, hogy úgy látszik, hogy Isten még stratégiát is gyárt, hogy merre menjenek, hiszen azt olvassuk, hogy nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, és tudjuk, hogy ez a végcél, mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. És ezért egy másik úton indulnak. És akkor megjelenik a fáraó. Egyszer csak látják a fáraót és a seregét, egy nyomasztó, hihetetlen, felfoghatatlan valóság. Hogyan kerül ez ide? De akármennyire is nyomasztó, akármennyire is hihetetlen, mégiscsak valóság, mert itt van. A fáraó megbánta, hogy elengedte a jól jövedelmező rabszolgákat, és felvonul ellenük. És nem akárhogy vonul fel, hanem újra és újra hangsúlyozza a szöveg, hogy Egyiptom minden lova, harci kocsia, lovasa és hadereje ott van. Ez a mai nyelven azt jelenti, hogy az ellenséges hatalom felvonul a csúcs technikával. Az összes atombomba, rakéta, lopakodó és ami csak létezik, felvonul. Mert a ló, a harci szekér, ez mind a katonaságnak a jele, a katonai erőnek, a katonai technikának a jele az Ószövetségben. Egyiptom felvonul, és azt olvassuk, hogy Izrael pedig lát. Látták az egyiptomiakat. És amikor látják az egyiptomiakat, nagy félelem fogja el őket. Mert úgy tűnik, hogy itt mindennek vége van. Ez a katonai haderő úgy mészárolja le ezt a rabszolga népet, aki épp hogy csak kijött Egyiptomból, ahogy akarja. Úgy tűnik, hogy talán Isten is rosszul végezte, vagy rosszul alakította a stratégiát. Hiszen milyen helyzetbe kerültek? Ott állnak a Vörös-tenger partján, ahova Isten vezette őket. Ott táboroznak, ahova Isten mondta nekik, hogy táborozzanak. Előttük a tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg, mellettük áthatolhatatlan hegyek. Nincs kiút. Egy zsidó író és magyarázó szerint három csoport volt Izraelben. Az egyik elkeseredésében dühöngve azt mondta, hogy vessük magunkat a tengerbe és halljunk meg. A másik csoport abban látta a kiutat, hogy menjünk vissza Egyiptomba és legyünk újra rabszolgák. Ugye ennek hangot is adnak, hogy nem jobb volt nekünk rabszolgának lenni, mint itt meghalni. Azt mondja, hogy talán egy harmadik csoport pedig harcolni akar, de hát nyilvánvaló, hogy ez a harc ez sehova nem vezethet. A helyzet tehát rosszabb, mint korábban. Mert amikor a legyőzöttnek hit ellenség feltámad, akkor az ellenség legyőzhetősége bevetett bizalmunk inog meg. Amikor a legyőzöttnek hit ellenség egyszer csak újra megjelenik, akkor utána azt mondjuk, hogy le lehet-e egyáltalán győzni ezt az ellenséget? Mert valamikor feltámad egy már megharcolt, Isten elé vitt és magunk mögött hagyott bűn. És ezt újra és újra megérik azok, akik Krisztus követőjeként harcolnak a gonoszszal és a bűnnel szemben, ahogy a K.T. is mondja. És valamikor egyszer csak megjelenik az életedben olyan erővel, olyan kísértéssel, olyan hatalommal valami, amit úgy éreztél, hogy már magad mögött hagytál, megharcoltál és letettél, hogy azt mondod, hogy kész, nem tudok mit tenni. Vagy van, amikor megjelenik, és minden erejével ránk támad esetleg egy lelki probléma, ami már, mintha túl lettünk volna. Amikor újra megjelenik a kétségbeesés vagy a félelem. Amikor valakinek az életében újra felveri a fejét a depresszió, a csüggedés. Amikor valakinek az életében egy fájdalmas emlék, egy csalódás, vagy a gyász jelenik meg úgy, hogy azt hitte már túl van rajta, már Istennel lerendezte, már gyógyult, már szabadult, és egyszer csak olyan erővel jön vissza, hogy meginog a hite abban, hogy egyáltalán legyőzhető-e a gonosz. Amikor mindezek mögött, a káosz szétziláló erői mögött maga a sátán az, aki váratlanul hatalmas lendülettel megtámad, akkor könnyen jutunk oda, hova Izrael gyermekei, hogy bekerítve érezzük magunkat. És azt mondjuk, mint a zsidók, hogy vagy veszünk el, ugorjunk a tengerbe, legyen itt vége, legyen vége az életünknek, vagy azt mondjuk, amit sokan mondanak, sokan, akik többen mondanak keresztjének is, hogy ha ez így ment, és ha tényleg nincs szabadulás, akkor inkább ott hagyom a hitet, ott hagyom a gyülekezetet, ott hagyom, elfordulok Istentől, mert nem segít, mert nem szabadított meg. Mert azt hittem, hogy elpusztult, hogy vége, azt hittük, hogy legyőzte Isten a fáraót, és mégis itt van a fáraó. Jobban itt van, mint bármikor máskor. És akkor sokan azt mondják, hogy ha Istennek csak eddig tartott az ereje, ha Isten maga vezetett ebbe a helyzetbe, akkor megpróbálom nélküle. Izrael elkeseredettségében visszakívánkozik Egyiptomba. Lázadnak Mózes ellen, neki támadnak, mint vezetőnek. Persze hiába a helyzet ettől nem változik. A fáraó és csapatai közelednek, Izrael fiai ezt látják, és rettegnek. De közben, amit ők még nem látnak, az az, hogy Isten harcol. Isten harcol a népért, és ezért azt mondja nekik, maradjatok veszteg, várjatok. Mert Izrael látja a fáraó seregét, de nem látja, amit Isten cselekszik. Izrael nem látja azt, amit Isten így mond Mózesnek, hogy én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom a dicsőségemet a fáraón és egész haderején, akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. Talán Izrael azt gondolja, hogy Isten rossz stratégiát választott, és ezért került egy lehetetlen helyzetbe. De közben kiderül, hogy Isten nagyon tudatosan vezette így őket. Hogy lássa azt a fáraó, hogy úgy néz ez a nép ki, mint aki eltévedt. Hogy lássa azt a fáraó, hogy ennek a népnek még sincs esélye megmenekülni, és annál inkább neki induljon, hogy megmutassa Isten az ő hatalmát, hogy megszabadítsa őket. Hogyan harcol tehát az Úr? Először azt látjuk, hogy az a tűzoszlop és felhőoszlop, ami mindig Izrael előtt járt, az mögéjük megy, és az egyiptomiak és az izraeliek tábora közé áll, és éjszaka van, de sötét van. Nem világít ezen az éjszakán. Sűrű sötétség akadályozza a fáraót, és ez a sűrű sötétség védi Izraelt. Aztán utána Mózes kinyújtja a kezét, és az Úr egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős kereti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgy, hogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe. Nagyon hibás dolog lenne itt természeti jelenségeket keresni, hogy vajon hogy történt ez. Sokkal inkább a Teremtő Isten munkájáról van itt szó. És erre utal ennek a leírásnak a nyelvezete. A bibliai olvasó, aki ezt olvasta, az ahogy ezt hallotta, emlékezett arra, hogy Isten mit tett a teremtésnél. Az Úr erős széllel hajtja a tengert. A szél és a lélek az ugyanaz a szó a héber nyelvben. Az Úr erős széllel hajtja a tengert, ez más szóval azt jelenti, hogy az Úr a lélek, a szent lélek erejével szembeszáll a káosz erőivel. És hogy a teremtésnél Isten parancsol a vizeknek, és előjön a száraz, úgy azt olvassuk, hogy ahogy Isten kibocsátja az ő lelkét, úgy megjelenik a száraz a tengerben, és a szárazon halad át Izrael. Azt látjuk tehát, hogy Izrael azt tapasztalja meg, hogy a Teremtő Isten az, aki harcol mellette. A mindenható Isten, akinek a szavára létrejött a világ, ő az, aki belép az ő életükbe ebben a helyzetben, és aki harcol és cselekszik. Nem valaki kicsiny Isten, valaki gyenge, valaki valahonnan megjelent, hanem aki az egészet alkotta, az harcol, értetek. Maradjatok, vesztek. De aztán be kell menni ezen a száraz úton a tengerbe, a vörös tenger közepébe. És sötétség van, éjszaka van. Azt tudják, hogy az Úr vezeti őket, de nem látják. Nincs lehetőségük mérlegelni, Istent felülbírálni, mert vagy elindulnak, vagy elpusztulnak. El fog jönni majd a reggel, amikor újra látnak. De miközben ez a szabadulás történik, csak az Úrban bízhatnak. A sötétségben kell őt követni, a bizonytalanban, nem látunk előre. Mi csak a következő 100 métert sem látják, hogy ott is vajon falként áll-e a tenger. Mert a szabadulás útja, a menekülés útja, az mindig a hit és a bizalom útja. Nem azért indulunk el, mert olyan biztos, hogy a tenger nem csap össze, azért, mert mi tartjuk, nem mi tartjuk. Hanem azért indulunk el, mert ezt az utat nyitotta Isten, és mert nincs más út. És ha valaki azt gondolja, hogy én inkább várok reggelig, majd a világosságban meglátom, hogy átlátok-e a tengeren, van-e út, akkor nyilvánvaló, hogy már túl késő. Tehát, ha Isten utat nyit számunkra a bekerítettségben, akkor induljunk el azon. Akkor is indulj el rajta, ha semmi más nem látsz, csak őt látod. Persze az egyiptomiak nem restek és követik egész hadseregükkel a menekülő népet a tengerbe. De Isten újra cselekszik. Isten harcol az ő népéért. Rátekintett az Úr az egyiptomiak táborára, megzavarta őket, akadályozta a harci kocsik kerekeit, és nehezen vonszolták azokat. Valami súlyos erő fékezi a harci kocsik és a lovak vágtáját. Sötét van, nem látnak ők se semmit, csak érzik, hogy egyre kevésbé haladnak. Nem tudom, szoktunk-e olyanokat álmodni, amikor azt álmodjuk, hogy mennénk, vagy szaladnánk, de nem bírunk. Úgy menne az ember, vagy csinálni valamit, de beleragad. Ezt érik át az egyiptomiak. Hogy Isten a sötétben nem tudják, hogy miért, nem tudják, hogy mi történik, csak érzik, hogy akár mennyire akarjuk, nem megy. Hogy leragadunk, hogy beleragadunk, hogy hiába itt a technika, a harci technika, nem vagyunk képesek előrelépni. És ezért, micsoda irónia, nem Isten népe, hanem az egyiptomiak mondják ki az Isten igazságot. Meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Amikor az ellenség mondja ki, hogy jelen van Isten és harcol értetek, az nagy bizonyosság arról, hogy Isten valóban ott van. A menekülés már késő, Egyiptom elvész. És eljön a reggel. Eljön a reggel, a sötétséget szétoszlatják a nap sugarai, és Izrael újra lát. Újra látja az egyiptomi seregeket, mint látta előző este. De most holtan látja őket a tenger partján. Isten harcolt Izraelért. De mást is lát Izrael. Látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptommal. Egyiptom hatalma a bibliai nyelvben Egyiptom erős keze. Az Úr hatalma a bibliai nyelvben az Úr erős keze. Előző éjjel Egyiptom erős kezét és hatalmát látta csak Izrael. Ezen a reggelenük az egyiptomiakat holtan látja a parton. Az Úr hatalmas kezét látja, és tudja, hogy kinek van erősebb keze. De Izrael nem csak lát, hanem újra fél. Előző este látta az egyiptomi seregeket közeledni, és nagy félelemmel retteget. Itt azt olvassuk, látja az Úr szabadító kezét, és félni kezdte a nép az Urat. Azaz tisztelettel borulnak le azelőtt, aki harcolt értük, zúgolódó, kesergő, hitetlen, rabszolgaságba visszavágyó, Isten szabadítását megvető emberekért. Hogy ne hinnének benne? Azt lássuk, hogy néhány óra alatt minden megváltozik. Mindent másképp látnak. Mást láttak, más valakit féltek és tiszteltek, és egészen mást hittek. Amikor Isten harcol az ő népért, és amikor ők átélik a szabadulást, akkor minden megváltozik. És a bekerítettség érzéssel, avval az érzéssel, hogy körbevesz a sötétség, avval az érzéssel, hogy nem tudod, hogy hogyan és hol van kiút, avval az érzéssel, hogy újra feltámadnak gonosznak a hatalma, bármilyen formában ellened, minden az az érzéssel így jöjj a Teremtő és a Szabadító Isten elé, hogy utat nyit, és őt lásd, ne az ellenséget, ne a gonoszt, ne az elnyomást, ne a problémát, ne a bajt, hanem lásd mindezek mellett az Úr hatalmas kezét. És ha látod az Úr hatalmas karját, szabadító erejét, akkor ne attól félj, ami körülvesz, hanem féld az Urat, azaz tiszteld őt, szeresd őt, bizalommal légy felé, és erősödj meg benne. Mert Jézust körülzárta a fáraó és az ellenség. Úgy tűnt, hogy legyőzte az élet urát. Úgy tűnt, hogy a káosz, a halál erői maga alá gyűrték Jézust az éjszaka sötétségében, pedig délután volt, de sötét lett, amikor a keresztre feszítették, és kilehelte a lelkét. Úgy tűnt, hogy nincs út Jézus számára sem a halálon keresztül az életbe. És mégis a harmadik nap reggelén, amikor a nép újra lát, majd látják Jézust. Jézust, aki feltámadt, aki életet szerzett, és aki téged is kihozott. Kihozott a bűn, a halál, az elnyomás Egyiptomából. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt, hogy amikor látszólag nincs menekvés, ő utat nyit, amikor bekerítettnek érzed magad, amikor lehetetlen a helyzet, ő akkor is hatalmasan áll melletted, és hatalmas karjával szabadít meg téged. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük a Te bátorításodat, hogy ha vizen mégyünk át, akkor Te velünk vagy, és a tűz sem perzsel meg, mert Te megóvsz bennünket. Urunk, sokszor úgy érezzük magunkat, mint Izrael népe, akit kivezettél Egyiptomból erős karral, megszabadítottad őket, és vezetted a pusztában, de feltűnt az egyiptomi csapat, és nem láttak jó megoldást. Urunk, sokszor a mi életünk is ilyen, hogy körénk gyűlnek a problémák, a gyengeségünk, a bűneink, a kísértések, és csak azt látjuk, hogy kudarcot vallottak vagyunk, és nem látjuk az utat. Tudjuk, hogy hatalmas vagy, és már sokszor megtapasztaltuk a te szabadításodat, de a pillanatnyi helyzetben nem látunk téged, csak a sötétséget, és olyan nehéz ilyenkor bízni benned, megvallani azt, hogy mégis te vagy az Úr. Urunk, kérünk, hogy ebben segíts nekünk, hogy amikor mi még nem látjuk a te megoldásodat, a te szabadításodat, akkor is tudjunk benned bízni, akkor is tudjuk tőled várni a megoldást, a vezetést, hogy ne kezdjünk el kapkodni, ne adjuk fel, ne lépjünk bele olyan dolgokban, amik rossz megoldásokhoz vezetnek, hanem tudjunk a te szabadításodra várni. És Urunk, amikor te elkészíted a szabadítást, amikor te mutatsz egy utat, amit még szintén nem látunk és nem értünk, adj bátorságot és bizalmat elindulni veled. Urunk, ezt is megvalljuk neked, hogy szeretjük végiglátni a dolgokat, és szeretjük saját magunk is látni, hogy lesz abból jó megoldás, és hogy fogjuk tudni végigcsinálni. És nagyon nehéz úgy elindulni egy úton, hogy nem látjuk a végét, és a bizonytalanságot érezzük benne. Kérünk, hogy a te lelkedet áraszt ki úgy ránk, személyesen és gyülekezetünkre is, hogy az ilyen vezetésedbe bele tudjunk kapaszkodni, és bátran és biztonságosan elinduljunk veled. Nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy ne csak azt lássuk, ami emberileg körülvesz, hanem meglássunk téged. megértsük a te vezetésedet. És így tudjunk leborulni előtted, szent félelemmel, hogy valóban a téged megillető helyen légy az életünkben. Hogy mindent a te uralmad alá rendeljünk, és te légy életünknek a rendszerező elve, ura, királya. Urunk, köszönjük ezt az üzenetet, és kérünk, hogy formáld a mi életünket, és nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy meglássunk téged, akármilyen helyzetben vagyunk most. És könyörgünk azokért, akik körülöttünk élnek, akik abszolút sötétségben élnek, mert nem ismernek téged, és a te hatalmadat, a te világosságodat. Kérünk, hogy használd a mi gyülekezetünket, használd a mi személyes bizonyságtételünket, a mi életünket abban, hogy ők is megismerhessenek. Így kérünk a nyári programjainkért, az ifi táborért, a gyülekezeti táborért, és az inkubátorért, hogy jelenj meg közöttünk hatalmasan, mutasd meg magadat, mutasd meg a te szabadításodat, a te szeretetedet, hogy mindazok, akik munkatársként leszünk ott, mindazok, akik vendégként érkeznek, meglássunk téged és leboruljunk előtted. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.